Ez a Híradó szombaton este. Acél Anna vagyok. Jó estét kívánok! Időkorlátos lesz az utazási kedvezmény, és változik a távolsági buszok és a vonatok menetrendje. Újabb futballista tragédia. Mérkőzés közben esett össze egy 25 éves játékos Olaszországban. Éjfél előtt nem sokkal lesz pontosan 100 éve annak, hogy a Titanic jéghegynek ütközött. Időkorlátos lesz a kedvezmény, csúcsidőben senki sem utazhatna ingyen a kormány legújabb terve szerint. Ezzel akár 22 milliárd forintot is spórolhatna az állam. A nyugdíjasok szövetsége tiltakozik a tervezet ellen, a közlekedési egyesület szerint azonban már korábban be kellett volna vezetni az intézkedést. A támogatási rendszer teljes átalakításáról tovább egyeztette a fejlesztési minisztérium.
8,5 millió ember jogosult valamilyen kedvezményre Magyarországon. A kormány tervei szerint a nyugdíjasok, a 6 év alatti gyerekek, a rokkantak, valamint a nagycsaládosok kedvezménye biztosan megmarad a jövőben, de reggel 7 és 9, valamint délután 4 és 7 óra között senki sem utazhatna ingyen.
Hát most, ha reggel mennem kell orvoshoz, akkor most nem menjek.
A Budapesti Nyugdíjasok Szövetsége tiltakozással fogadta a tervekről szóló híreket. Szerintük a nyugdíjasok nem a megfelelő célcsoport, hogy növeljék a bevételt.
Nem felméréseken alapul, nem méltánytalannak tartjuk. Főleg azért, mert a nyugdíjas nem azért utazik csúcsidőben, mert nagyon szeret reggel utazni és korán fölkelni.
A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke szerint túl sok a kedvezmény, amit nem bír el az ország. Az időkorlát viszont több európai államban is működik.
Nyugat-Európa körülbelül felében az a rendszer működik, hogy bizonyos társadalmi rétegek számára csúcsidőben korlátozzák az ingyenes használatát a tömegközlekedésnek, pontosan azért, mert ez a legdrágább időszak.
Az új kedvezményrendszer kidolgozása jelenleg is zajlik. Arról, hogy a mai igénybe vehető több mint 40 féle kedvezményből mennyi marad meg, még tárgyal a fejlesztési minisztérium. A kedvezmények évente 100 milliárd forintba kerülnek az államnak, az átalakítással ez jóval kevesebb lehetne.
Azok a megtakarítások, amelyekkel mi jelenleg számolunk, az körülbelül egy 20-22 milliárd forinttal csökkenti a költségvetés, és ezen keresztül az adófizetők terhei.
A minisztérium emellett évi 12 milliárd forint megtakarítást vár a holnap életbe lépő vasúti és buszmenetrendtől.
Holnaptól jelentősen megváltozik a vonatok és a távolsági buszok menetrendje. Többek között Miskolcról már nem indul közvetlen buszjárat a fővárosba, és Szegedről is csak hétvégén közlekednek buszok Budapestre. Emellett több nagyvárosból, például Győrből és Nyíregyházáról is csökkentették a fővárosi járatok számát. Napi szinten 30 buszjárat szűnik meg, és 410 vonat sem indul el. A járatritkítás 49 vasútvonalat érint. Például az Esztergom alá fűzítő, a Budapest-Pécs és a Szombathely-Nagykanizsa vonalat is. A járatritkításokkal a párhuzamosságokat szüntette meg a fejlesztési minisztérium. Idén 8 milliárd forintot szeretnének így megspórolni. A változások a vasúti járatok felét érintik. Ott van a déli pályaudvaron kolléganőm Meszes Boglárka. Szervusz, Bogi! Honnan fogják tudni az utasok, hogy mire számítsanak holnap?
Szervusz, jó estét kívánok! Itt a déli pályaudvaron több plakát is figyelmeztet arra, hogy milyen változásokra számíthatnak az utasok holnaptól. A MÁV megerősített ügyfélszolgálattal készült a héten. Erre szükség is volt, hiszen naponta több mint 2000 telefonhívás érkezett a központba. A busztársaságok is felkészültek, szórólapokon és az érintett járatokon tájékoztatták az utasokat, így sehol sem számítanak holnap káoszra. Nagyon fontos, hogy minden vasútvonalon megmarad a közlekedés, csak a járatok sűrűsége és indulás ideje változik. A közlekedési tárca szerint ezzel megszűnhetnek a párhuzamosságok a vasúti és a busz közlekedésben. A közlekedési cégek arra kérik az utasokat, hogy feltétlenül tájékozódjanak, mielőtt útnak indulnának.
Meszes Boglárka, köszönjük szépen! A kormány azt szeretné elérni az új földtörvénnyel, hogy Magyarországon csak magyar gazda vásárolhasson földet. A jogszabálytervezet vitája a héten kezdődött. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter azt mondta, olyan szabályokat kell alkotni, amelyek nem a spekulációt segítik, hanem a ténylegesen földet művelő családokat erősítik. A Jobbik szerint azonban a magyar termőföld továbbra is veszélyben van, hiszen a külföldi és a hazai földspekulánsok továbbra is csak arra várnak, hogy lejárjon 2014-ben a termőföldvásárlási moratórium.
Ki minősül családi gazdálkodónak, mekkora a kis, a közepes és a nagy birtok? Ezekre a kérdésekre is választ adhat az új földtörvény. A jogszabálytervezet társadalmi vitája pénteken kezdődött meg. Fazekas Sándor tegnap Szarvason arról beszélt, hogy a termőföldvásárlás szabályozása a legfontosabb pontja az új földtörvénynek. 2014. május 1-től ugyanis lejár az uniós csatlakozás óta érvényben lévő moratórium, amely nem engedi, hogy külföldiek földet vásárolhassanak Magyarországon.
Végig kell gondolnunk azt, hogy miképpen tudunk olyan szabályokat alkotni, amelyek biztosítják, hogy a magyar földtulajdonos, a magyar gazda vásárolhasson Magyarországon föld. Magyar ember vehessen magyar földet.
A miniszter hozzátette, olyan szabályok kellenek, amelyek nem a spekulációt, hanem a tényleges földet művelő családi gazdaságokat erősítik. A vidékfejlesztési miniszter az ellenzék által kifogásolt földhaszonbérleti szerződésekről azt mondta, kivizsgáltatta ezeket. A Jobbik Kaposváron demonstrált a magyar termőföld megmentéséért. Az ellenzéki párt szerint a termőterületeket most is meg lehetne védeni a külföldi vásárlóktól, csak be kellene tartani az érvényes jogszabályokat.
A magyar föld az nem eladó, és ezért mindenkor forgalomképtelenné kéne nyilvánítani, tehát az mindig a törzs vagyonunk része, akár legyen az önkormányzati, akár állami, akár emberhez, tehát személy szerint valakihez kötődő vagyontárgy.
A jogszabálytervezet társadalmi vitáját követően valószínűleg még a tavaszi ülésszakban szavazhat az országgyűlés az új földtörvényről.
Az MSZP szóvivője szerint a miniszterelnök és kormányának tagjai csak bábok a gazdasági oligarchák kezében. Török Zsolt a Báb Színház előtt tartott sajtótájékoztatón a helyszínre utalva úgy fogalmazott, a Simicska ZRT és a Nyerges KFT környékén megtalálható gazdasági politikai szereplők mozgatják az Orbán kormányt.
Az MSZP arra szólítja fel a választópolgárokat, hogy keressék fel helyben képviselőiket. Mondják el nekik, hogy nem ezt ígérték, amit egyébként gazdaságpolitikában most művelnek.
Török Zsolt kijelentéseire reagálva Selmeci Gabriella, a Fidesz szóvivője, azt javasolta a szocialistáknak, hogy tartsanak önelemző, őszinte, tisztázó megbeszélést Török Zsolt, Lendvai Ildikó, Szanyi Tibor és társaik között. Selmeci Gabriella felidézte, hogy 2009-ben Lendvai Ildikó elismerte, az MSZP a hatalombrókerek listatotózók pártja. Szanyi Tibor pedig néhány hete azt mondta, hogy meg kell szabadulni a távozások után is továbbélő gyurcsányizmustól, hagyóizmustól, mert lenullázták az MSZP értékeit. Az LMP szerint elfogadhatatlan, hogy a kormány a rászorulóknak kártyával vagy utalvánnyal fizetné ki a szociális juttatásokat. Szél Bernadetta, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője azt mondta, a változások nem segítenének a szenvedélybetegeken. Ők feltehetőleg tovább adnák utalványaikat, és a cserébe kapott pénzen vásárolnák meg a függőségüknek megfelelő termékeket. Szél Bernadett úgy látja, hogy a többi rászorulót is hátrányosan érinteni a változás.
Azok is menni fognak másodlagos piacra, és el fogják adni az utalványukat, akik mondjuk nem élelmiszerre, hanem gyógyszerre, orvosságra, rezsire, bármi másra szeretnének pénzt fordítani.
Ötoldalú egyeztetés kezdődik hétfőn az Európai Központi Banknál a Magyar Jegybank törvényről, ahogyan azt a nemzetgazdasági miniszter egy korábban küldött levelében javasolta az EKB elnökének. Arról a csomagról egyeztetnek, amely a jegybanki függetlenséggel kapcsolatos szabályokat tartalmazza, és amelyet többen előfeltételként értelmeznek a tárgyalások megkezdéséhez.
Frankfurtban az Európai Központi Bank székhelyén tanácskoznak majd a jegybank törvényről. Az informális egyeztetésen a házigazdákon kívül az Európai Bizottság, a Nemzetközi Valutalap, a Magyar Nemzeti Bank és a magyar kormány képviselői vesznek majd részt. Az ötoldalú szakértői szintű egyeztetésről Fellegi Tamás, a magyar tárgyaló delegáció vezetője a múlt héten Washingtonban azt mondta, arról a csomagról egyeztetnek, amely a jegybanki függetlenséggel kapcsolatos szabályokat tartalmazza.
A mostani egyeztetéseknek az a célja, hogy minél hamarabb el tudjuk kezdeni a tényleges tárgyalásokat, amikor azt arra tud kerülni konkrétan az a kérdés, hogy milyen program mentén, milyen összegben, milyen feltételekkel tud Magyarország pénzügyi csomaghoz jutni. Az Európai Unió, az Európai Központi Bank és az IMF közös tárgyaló delegációjától.
Az Európai Központi Bank a héten hozta nyilvánosságra legfrissebb véleményét a jegybank törvény módosításáról, amelyben néhány pontot továbbra is kifogásol. Így például a monetáris tanács bővítési szándékát. Ez ugyanis a pénzintézet szerint súlyos aggodalmakat kelt az MNB függetlenségét illetően. A miniszterelnök a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában tegnap azt mondta, egyszerűen zsarolás lenne, ha a valuta alap politikai feltételeket szabna az országnak nyújtandó elővigyázatossági hitelért cserébe.
Ezt az igényünket ne kizárólag gazdasági alapon bírálják el, hanem bármilyen a pénzügyi szempontokon túli politikai vagy jogi föltétel oda keveredjen, ez elképzelhetetlen és elfogadhatatlan. Ez azt jelenteni, hogy akár az IMF, akár az Unió túlterjeszkedik a saját hatáskörén.
Az Európai Bizottság szóvivője a héten Brüsszelben úgy fogalmazott, a Magyarország iránti befektetői bizalomra van szükség ahhoz, hogy megkezdődjenek a tárgyalások. Egyelőre ez a bizalom megítélésünk szerint nincs meg. Azt várjuk Magyarországtól, hogy tegyenek meg minden szükséges lépést a megfelelő jogi környezet biztosítása érdekében, ami lehetővé teszi a befektetők visszatérését, mondta Olivier Bailly. Konkrétumokról azonban nem beszélt, így egyetlen olyan intézkedés sem említett, amit mindenképpen meg kellene hoznia a magyar kormánynak a tárgyalások elkezdéséhez.
A katyini áldozatokra emlékeztek a főváros harmadik kerületében. A megemlékezésen Óbuda fideszes polgármestere és országgyűlési képviselője mellett Siffer András és Kukorelli Endre LMP-s képviselő is részt vett. Simicsko István, a honvédelmi tárca államtitkára azt mondta, az 1940-es katyini mészárlás a 20. század egyik legembertelenebb cselekedete volt, ami előtt még ma is mindenki értetlenül áll. Csak nem 70 évvel ezelőtt a szovjet hadifogolytáborban 15-20 ezer embert végeztek ki felső parancsra. Az áldozatok főleg lengyelek voltak, de akadt köztük magyar is. A vérengzéssel a szovjet vezetés igyekezett eltüntetni a lengyel értelmiség egy részét. Állambiztonsági jelentéseken keresztül mutatja be az 1960-as évek helyi művészeti életét a Hódmezővásárhelyi Emlékpont. A szervezők nem tartják kizártnak, hogy kellemetlen meglepetések is érhetik a látogatókat, mert a kiállításon egy eddig nem publikált ügynöklistát is nyilvánosságra hoznak.
Bőrnagyártást jelentem, az eddigi adatok szerint Turner és társai bűncselekményeket követnek el a társadalmi tulajdon kárára.
Egy korabeli oktatófilm szerint így jelentettek a tartótiszteknek a 3x3-os ügynökök.
A tartótisztit kikérlezte, illetőleg átvette a jelentést a 3x3-as ügynöktől.
A megbízható hálózati személyek úgynevezett télakásokban találkoztak. Szinte minden településen volt ilyen, hogy az ügynökök nyugodt körülmények között számolhassanak be. A Hódmezővásárhelyi kiállításon nem csak a megfigyelők munkamódszerét ismerhetik meg a látogatók, a szervezők szerint lehetnek akár kellemetlen meglepetések is.
Olyan ügynök jelentéseket hozunk nyilvánosságra, amelyek eddig még nem kerültek publikálásra, és ezek a széles közönség számára megismerhetővé váltak. Illetőleg azért novum még, mert a Csongrád megyei tartótiszteknek a névsorát is tartalmaz ez a kiállítás.
A tárlat az állambiztonsági jelentéseken keresztül az 1960-as évek Hódmezővásárhelyi művészetét is bemutatja, amelynek egyik központi alakja Gajasi Miklós múzeumigazgató volt. Őt és az alföldi realizmust képviselő festőket is éveken át megfigyelték.
A rendszer bármifajta, ha úgy tetszik, normális művészeti értelmiségi gondolkodástól is frusztrált lett, tehát ezért kellett megfigyelni, nem azért, mert csináltak valamit, hanem azért, mert a rendszer így próbálta önmagát bebiztosítani.
A tárlat október 28-áig tekinthető meg Hódmezővásárhelyen.
Nosztalgiagőzöst indítottak a Gyermekvasút napján a Széchenyi hegyről. Az országos programsorozat nyitó rendezvényén megmutatták az érdeklődőknek, hogyan kell vontatni, és a fűtőházba is be lehetett nézni. A Gyermekvasút idén 62 éves, ebben az évben állami program is indul a kisvasutak népszerűsítésére.
A vasútépítő gerőpajtás legkisebb munkatársai boldogan teljesítik kötelességüket az első úton. Szabad a jegyet Rákosi pajtás. Rajcspajtásnak nincs jegye, fizessen bírságot. Kivétel nincs.
Az 1948-as filmhíradó szerint már a kezdetekkor komolyan vették a jegyellenőrzést, ezt azóta is gyerekek végzik, az ár viszont jelentősen változott. Akkor 2, ma 600 forintba kerül egy jegy, és a név is más, az úttörővasutat ma gyermekvasútnak hívják. A több mint 6 évtized alatt fiatalok ezrei ismerkedtek meg a vasutas hivatással. Ma is sokan töltik itt szabad idejüket. Azt mondják, a gyermekvasút úgy működik, mint az igazi, nincs különbség.
Vigyázni kell mindenre, főleg most itt például van egy vasúti átjáró, ami fénysorompós, és akkor itt a lyuktók is járnak.
Személyvonat érkezik Széchenyi-hegy állomásról, az első vágányra, vágány mellett kérem, vigyázzanak.
Az állomásokon gyerekek mondják be a menetrendet, ők ülnek a pénztáraknál, kezelik a váltókat, fogadják a vonatokat. Csak az állomás főnök felnőtt.
Gyerekek látják el a szolgálatot, amely egy nagyon szép és nagyon kedves dolog, de egyben azért egy picit veszélyforrás is, hiszen a felelősségérzetük ugye még nem ugyanaz.
A gyermekvasút napján megmutatták, hogyan kell vontatni, és sokan a fűtőházba is benézhettek, de aki akart, a közeli vadasparkba is kirándulhatott. A nosztalgia kocsikat egy 70 éves gőzmozdony húzta, amivel még a mozdonyvezetőnek is élmény volt az utazás.
Megtiszteltetés, hogy ilyen mozdonyt vezetünk.
Fedezd fel a kisvasutat címmel áprilistól országos programsorozat indul. A cél az, hogy a keskeny nyomtávú kisvasutak ismét visszanyerjék korábbi népszerűségüket.
Idén is ingyenesen látogathatók Budapest 100 éves házai. A kétnapos programban csaknem 50 épület nyitja meg kapuit. A lakók bemutatják a házak történetét, és sok helyen előadásokkal, kulturális programokkal várják a látogatókat. A rendezvénysorozat kitalálói, a Kortárs Építészeti Központ munkatársai túrákat, sétákat is szerveznek a 100 éves épületekben. Idén a Külügyminisztérium is csatlakozott a programhoz, az épületet idegenvezetők mutatták be, a Külügyminisztérium történetéről pedig kiállítás nyílt. Holttestet találtak egy mezőtúri családi házban. A középkorú nő a lakás egyik kiégett szobájában volt. A helyi tűzoltó parancsnokságot az áldozat férje értesítette, de mire a helyszínre értek, a tűz már kialudt, és a nőn nem lehetett segíteni. A baleset okát még vizsgálják, az elsődleges szakvélemény kizárta az idegenkezűséget. Meccs közben összeesett és meghalt az olasz másodosztályban játszó Livorno labdarúgója Pier Mario Morosini. Próbálták újraéleszteni, de a kórházban sem tudtak segíteni rajta. 25 éves volt. A tragédia miatt lefújták a mérkőzést, és elhalasztották az olasz bajnokság összes hétvégi meccsét.
Alig fél órája tartott a meccs Pescarában, amikor a vendégcsapat középpályása Pier Mario Morosini összeesett. A közvetítésen látszik, ahogy megpróbál föltápászkodni, majd újra a fűre roskad. Azonnal látszott, hogy nagy a baj. Már a pályán megpróbálták újraéleszteni, de nem sikerült. A meccset lefújták, Morosinit pedig kórházba vitték. De mire odaértek, már nem volt életben. Ott sem tudtak segíteni rajta. 25 éves volt. Morosini az olasz első osztályban a Serie A-ban szereplő Udinese játékosa volt, de az udineiek kölcsönadták a másodosztályban játszó Livornónak. A tragédia miatt az összes hétvégi bajnoki meccset elhalasztják. Nem Morosini az első labdarúgó, aki a pályán lett rosszul. Fabrice Muamba, a brit Bolton Wanderers középpályása március közepén roskadt össze. Őt sikerült megmenteni, de azóta is kórházban van. Defibrillátoros szívritmus szabályozót ültetnek be neki. Orvosa szerint, ha akar, újra pályára léphet. Dárdai Balázs 2002-ben itthon Körmenden egy barátságos mérkőzésen esett össze, majd nem sokkal később meghalt. Ma sem tudni miért. Fehér Miklós, a Benfica játékosa 2004-ben egy portugál bajnoki találkozón esett össze, és nem kelt fel többé. Leállt a szíve, és a pályán halt meg. A kameruni Mark Vivien Foé szíve pedig a konföderációs kupa elődöntőjében állt meg. A Manchester City középpályása 28 éves volt.
Itthon ismét elindult a balatoni légiközlekedési szezon. A Sármelléki reptéren ma szállt le az idei első charterjárat. Az új nevén Hévíz Balaton Airportra Berlinből és Hamburgból érkeztek az első utasok. Az idei szezonban a korábbiakhoz képest 30%-kal nagyobb utasforgalmat várnak. Emellett az áruszállításba is beszeretnék kapcsolni a Balaton közeli repteret.
Hagyományos reptéri üdvözléssel várták a Hévíz Balaton Airport első utasait. A legnagyobb német légitársaság a Lufthansa gépe 100 turistát szállított Sármellékre. Az utazók zöme Hévízen, Sárváron és Zalakaroson tölti majd szabadságát. Kiválónak tartom Hévíz kínálatát, negyedszer vagyunk itt, és jövőre is szeretnénk jönni, mondja ez a német turista. A váróban már pezsgővel köszöntötték az első utasokat. A sármelléki repülőtér üzemeltetését az idei évtől átvevő Hévíz vezetése abban bízik, hogy egy sikeres reptér az egész régió gazdaságát fellendítheti.
Hosszú távú üzemeltetést kezdjünk el, ez megteremtve a megfelelő támogatási feltételeket és elkezdve azokat a tárgyalásokat, amelyekkel új desztinációkat, új járatokat kapcsolhatunk be Sármellékre, illetve adott esetben nem feledkezünk el az áruszállítás lehetőségéről se.
Frankfurtból és Düsseldorfból továbbra is szombatonként érkeznek a gépek, de mostantól heti rendszerességgel járnak majd a berlini és hamburgi járatok is. Az utazás szervezők jó szezonban bíznak. Az előző év hasonló időszakához képest 30%-kal nőtt a foglalások száma, több mint 100 chartergépet szervezünk ide, a sármelléki repülőtérre, mondja az iroda tulajdonos. A gyógyturisztikai szolgáltatásokat kínáló balatonparti városok mellett idén Siófok és a tó északi partján lévő szállodák is számíthatnak a repülővel érkező vendégekre. A Hévíz Balaton Airport azt szeretné, ha jövőben orosz, skandináv és brit légitársaságok is indítanának ide járatokat.
Újraindult a menetrend szerinti személyhajózás a Tiszán, Szegeden. Az első időszakban a 130 személyes Danuvia nevű séta és rendezvényhajó szállítja majd az utasokat, és az üzemeltető határon túli járatokat is tervez.
Csak az a problémája neki, hogy öregebb a hajó, mint én vagyok. 87 éves. Azért aránylag ki van kupálva.
Terhes Mihály 44 évig dolgozott hajóvezetőként. Már nyugdíjasként vállalta el, hogy fiai társaságában kapitánya lesz a Danuviának.
Ennek a szegedi hajózásnak az ötlete ez 2009-ben kezdődött.
Tarnai Gábor is családja segítségével igyekszik a sétahajózástól elpártolt szegedieket visszacsábítani. Két éve ugyanis teljesen megszűnt ez a lehetőség a városban.
Ezek a garantált járatok, azok a járatok, melyek akár 2-3 fővel is elindulnak. Erre mindenki számíthat a környéken, akár turista, akár városlakó.
A menetrend szerinti járat a turisztikai szakemberek figyelmét is felkeltette.
Ez a hajózás, ez Szegeden évek óta egy kicsit ilyen mostoha gyerek, elhanyagolt volt, és most nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy egy ilyen lehetőség van az idei évtől.
Tárgyalások folynak arról is, hogy Magyar Kanizsán keresztül Zentára is eljusson a járat. Erre utoljára a 80-as években volt lehetőség. A határon túl abban reménykednek, hogy az augusztusi Szent István napi ünnepségig elhárulnak a jogi akadályok.
Mi nagyon szeretnénk, hogy ezen a rendezvényen már ott legyen egy hajó ideátról, és ezzel ide utazhatnak, vagyis hozzánk utazhatnak Szegedről.
Ahogy a polgármester fogalmazott, Szerbia uniós csatlakozása pedig végleg lebontja a határokat a két ország között.
Túrakajakkal kerüli meg Európát egy magyar extrém sportoló. Végvári Tamás azt tervezi, hogy 4 év alatt összesen 25 ezer kilométert tesz meg. A Dunán keresztül a Fekete-tengerre evez ki, onnan pedig a Földközi-tengeren át egészen Norvégiáig szeretne eljutni. Ma délelőtt rajtolt a főváros közeléből a Lupa-szigetről.
Fél méter széles és 5 méter hosszú. Ez a kajak lesz az otthon a Végvári Tamásnak mostantól. A 43 éves, 4 gyermekes családapa az expedíció első állomásáig, Isztambulig 2400 kilométeren keresztül lapátol benne.
Ebben nagy nehezen belepasszírozok 2 hónapnyi felszerelés, technikai ruházat, tábori felszerelések, főző, stb. Minden. Hát élelmiszert nem sokat tudok magammal vinni.
Tamás nem csak a Dunát ismeri úgy, mint a tenyerét. Korábban kajakozott Dél-Amerikában a Tűzföldön, és lapátolt már a Himalájában is.
Mindenkinek köszönöm, aki kijött, és sziasztok!
A kajakos végig a partok mentén halad, műholdas kommunikátor és GPS is lesz nála. Családja és barátai így is izgulnak érte.
Vannak neki mindenféle ketyerei, úgyhogy azt mondta, hogy ha véletlenül vizes lenne, vagy valami, akkor is tud kapcsolatot tartani. Hát reméljük, hogy nem úgy jár, mint a rakoncai gyerek járt, úgyhogy bízunk benne nagyon.
Mi motiválja?
Nyughatatlan, szerintem, nyughatatlan. Meg szeret egyedül lenni, hát most is egyedül ment.
Végvári Tamás június közepére ér Isztambulba. Kisebb megszakításokkal évvégéig Riekáig szeretne eljutni. Európa a legészaki pontját várhatóan 2015-ben éri el. Addigra 25 ezer kilométert tesz majd meg.
Nem egészen 4 óra múlva lesz pontosan 100 éve, hogy a Titanicot irányítók észrevették a jéghegyet, de kikerülni már nem tudták és nekiütköztek. Az elpusztíthatatlannak hitt óceánjáró ketté tört, és 2,5 óra leforgása alatt elsüllyedt. A katasztrófát 700-an élték túl, 1500-an odavesztek. A Titanic tragédiájára világszerte emlékeznek ezen a hétvégén.
Azon a 100 évvel ezelőtti délelőttön még senki nem gondolta volna, hogy az elsüllyeszthetetlennek hitt óriás hajó legelső útja egyben az utolsó lesz. A Titanic kora legnagyobb hajója volt, a csaknem 50 ezer tonnás Monstrum 1912. április 10-én indult el az angliai Southamptonból. Egy nap múlva kikötött az írországi Queenstownban, majd tovább indult New York felé, ahová soha nem érkezett meg. Április 14-én éjfél előtt 20 perccel 900 kilométerre Új-Funland partjaitól jéghegynek ütközött, és 2 óra leforgása alatt elsüllyedt. A személyzetet teljesen felkészületlenül érte a baleset, a 2200 emberből 1500-an vesztek oda. Az írországi Edinburghból összesen 14-en utaztak a Titanicon, és csak 3-an tértek haza. A városban minden a 100 éve történtekre emlékeztet. A szobrok, sőt még a templom rózsaablakai is az óceánjáró tragédiáját elevenítik fel. Tisztelgünk az áldozatok emléke előtt, akik hősként haltak meg, méltósággal, fejet hajtva a természet nagysága előtt, holott az emberi nagyravágyás és nem törődömség hozta rájuk a tragédiát, mondta az Edinburghi Titanic Társaság alapítója. A roncsok 4,5 ezer méteres mélységben fekszenek az Atlanti-óceán fenekén, szakértők szerint néhány évtizeden belül teljesen el fognak porladni. A Budapesti Közlekedési Múzeumban egyedi kiállítással idézik fel a hajó eredeti pompáját. Egyebek között a rajta használt eredeti étkészletet, sőt az óceánjáró rozsdáját tartalmazó üveget is meg lehet nézni.
Így ez a tárgyegyüttes még sehol a világon nem volt látható, tehát ez nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. Számít.
A kiállítás anyaga egy magyar gyűjtőtől származik, aki nem akarta felfedni kilétét. Az évfordulóra egy könyv is megjelent, a New Yorkból indult, a Titanic megmentésére siető Kárpátia magyar hajóorvosáról. A kötetet Lengyel Árpád unokája írta.
Mi is megemlékezünk a 100 évvel ezelőtti tragédiáról. A Titanic történetét feldolgozó legújabb tavaly elkészült, illetve idén elkészült filmet vetítjük. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Kőfaja nincs, kiárul a piacon.
Kete.
Kidobós a rock'n'roll az erősséget, hiszen Barbara már nincs is itt. Ura. Mit mondtak, miért ne legyél rendben?
De már megöregszem tőle.
1 millió forint. Ne szórakozz már, páros rajzverseny?
Persze.
Hogy van az?
Hát, el lehet venni zánkára, és meg lehet kérdezni. 72, még? 82, még? 92.
Még? Ne, a 92-nél hagyjad abba.
Ja, jó.
Jó van, persze.
Maradj talpon, hétfőn az M1 műsorán.
Közszolgálati információ, szolgáltató jelleggel.
Dermesztő poénok.
Nem érdekel ez a kérdés.
Zsibbasztó helyzetek.
Lesimítom a fizurádat.
Egy ismerős hang.
Ilyen az életem.
Egy ismerős arc.
Ilyen az életem.
Egy megbízható fazon.
És senki nem szól.
Csütörtök este 21:30-tól a Fábriban.
A műsort a Lakalut aktív fokrém forgalmazója, a Naturprodukt Kft. Támogatja.